Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Magyarné Balogh Erzsébet református lelkésszel Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
A hit mennyire segíthet a reménytelen helyzetekben? Tudna esetleg erre konkrét példát mondani Erzsébet?
Az emberi kapaszkodók azok kiesnek a kezünkből, szabadult fogva tartottak jutnak az eszembe, nem is egy személy, hanem több is, akik a fogvatartás ideje alatt rádöbbentek, vagy rádöbbent, most akkor konkrétan egy személyre gondolok, hadd ne nevezzem meg, rádöbbent arra, hogy mindaz, amit elkövetett, az nem csupán az ellen, vagy azok ellen, a személyek ellen történt, hanem itt az Isten elleni vétekről volt szó. És amikor ő ezt megértette a börtönlelkész szolgálatán keresztül, akkor egy mély bűnbánatba fordult, és meg tudott újulni, le tudta rakni a terheit, de mindenki szembesítette vele. Amikor a fogvatartásból szabadult, akkor is szembesült, ő maga is, és a környezet is szembesítette vele. Egyedül az abban való hit, hogy az Isten nekem megbocsátott, és Isten elengedte az én vétkemet. Megértette azt is, hogy a szégyent pedig el kell hordoznia, mert azt nem lehet a többi emberben elérni, hogy máshogyan gondolkozzanak rólam. Én máshogyan gondolkozom már róluk. Nagyon fontos az Istenben való hit, hogy ezt a látását nevezítse el önmagára nézve. Így tudott megmaradni, így tudott ma már hasznos tagjaként a társadalomnak egy új családi életet kezdeni, dolgozni és bizonyságot tenni arról a hitről, ami őt megtartotta.
Ez már a börtönmisszió területe. Hol vannak jelen a börtönmissziós szolgálatukkal, ezzel a lelkészi szolgálattal? Mit tehetnek a lelkészek, különösen kegyetlen bűncselekményt elkövetők között, hiszen ilyenek között is szolgálnak? Milyen üzenetet lehet nekik átadni?
Szentírásbeli idézet, amit most én is mondok, Jézus mondja, hogy fogoly voltam, és meglátogattatok. Ez az igéje a börtönlelkészi szolgálatnak, az igei vezérfonala, hogy küldetésünk van azok felé is, akik különböző bűncselekmények miatt fogvatartásban vannak. A börtönlelkészi szolgálat különösképpen nehéz szolgálat és nehéz teher, nehéz lelki munka, a fókusz egyébként a lelki gondozás. Azok felé, a fogvatartottak felé, akik erre maguk is nyitottá válnak, és maguk is igénylik. Nem úgy van ez, hogy bemegy a börtön lelkész, és mindenkivel kapcsolatba tud lépni, hanem akik maguk igénylik, a fogvatartottak jogaihoz tartozik ez. Ez a fajta lelki gondozói munka ugyanakkor, amikor nyitottak, és maguk is szabadulni akarnak a lelki terheiktől, a lelki bilincseiktől, akkor nagyon látványos és nagyon eredményes. Ha ez megtörténik, akkor bibliaórai keretben tovább tudják vinni ott a büntetés végrehajtási intézetben, és rendszeres foglalkozások vannak, rendszeres találkozások, alkalmak, fogvatartotti imanapokat szervez a református börtönmisszió 8. esztendeje. A fogvatartotti imanapokra különböző intézetekből 200-250 fogvatartott jön el, ők tesznek bizonyságot énekkel, imádságokkal, szóbeli bizonyságtételekkel, versekkel, megrendítőek ezek az alkalmak, és ez talán beletartozik abba a jóvátételi programba is, most a programot jó értelemben értsük, ami önmaguk felé és azok felé, akiknek nem tudják személyesen elmondani, de valahogy lelki értelemben, spirituális értelemben mégiscsak elhangzik azok felé is, akik felé elkövették ezeket a bűncselekményeket. Nehéz lelki folyamatok ezek, s ebben nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani a börtönlelkészek.
Felmutatni azt, hogy mindig van egy másik út, ami kivezet abból a világból, ahova ők kerültek.
Így van.
Út az életért. Ez is egy nagyon fontos program a Református Missziói Központ szolgálatában. Mit takar ez az elnevezés, hogy út az életért?
Ez a missziói program 2008-ban indult el, és több éven keresztül meg tudtuk valósítani hátrányos helyzetű településeken a Betesda kórháznak az önkéntes orvosaival. Megpróbáltuk elérni azokat az embereket, akik maguk ritkán jutnak el orvosi vizsgálatokra, felülvizsgálatokra, különösképpen gyerekekre, meg fiatalokra, hisz a Betesda egy gyermekkórház, gyerekekre fókuszáltunk. Nagyon szép történeteink voltak, hiszen a missziói központ munkatársaival együtt, én magam is jelen voltam a legtöbb szűrővizsgálaton és helyszínen, olyan településeket ismerhettünk meg, ahonnan valóban nehéz volt bejutni az orvosi vizsgálatokra. Minden úton súlyos betegségek kerültek napvilágra. Valahogy úgy éreztük, hogy ezért út az életért esélyt adni, hogy megkapja azt a szemüveget az a kisgyerek, vagy eljusson abba a gyógyintézetbe, abba a kórházba, ahol neki szüksége van egy gyógykezelésre, vagy megkapja a szükséges gyógyszereket, vagy egyáltalán csak felhívni a figyelmét arra, amiről ő eddig nem tudott, akár a gyermeknevelésben a fiatal anyukák számára, higiéniás szabályok megtartásában. Tehát nagyon egyszerű dolgokra kell itt gondolni. Ami miatt missziós út volt mégis, hogy mindig a helyi gyülekezetekkel összefogásban végeztük ezt. Mindig kértem, hogy ha lehetséges, helyi lelkipásztor legyen jelen, ismerje meg azokat az embereket, akikkel eddig még talán soha nem találkozott. Volt egy nagyon szép mondata egy helyen a lelkipásztornak, hogy kimentünk a távoli telepre, ahol nagyon rossz körülmények között éltek családok sokan. Kértem, hogy ő is jöjjön velünk, és akkor mondta el, hogy ő már itt több mint 10 éve szolgál ezen a településen, de még soha nem volt ezen a telepen. Utak nyíltak. Kiderült, hogy ezen az úton emberi életeket érünk el, és nekik pedig szükségük van az Istenben való új életre, és erre is lehetőség nyílt számos helyen.
Erről a programról jut eszembe, picit tovább gondolom, gyógyulás, gyógyítás, ez egy konferencia témája volt, a gyógyuláshoz Jézus érintésére van szükségünk. Segítse megérteni ezt a gondolatot.
Az evangéliumokban számos olyan történetet olvasunk, hogy Jézus valóságosan megérintette a betegeket, és meggyógyultak. Meggyógyult a vak, meggyógyult a siket, meggyógyultak emberek. Nem úgy, hogy az ő saját kezével, hanem eszközöket keres, és a Szentlélek által indít embereket arra, hogy menjünk azon az úton, ahol Jézus járna. Jézus nyomdokában járunk. Tudjuk azt, hogy nem volt távol Samáriától, nem volt távol akkor sem, amikor a 10 leprás közeledett hozzá. Mindig olyan utakon volt, amik kicsit feszegették azokat a határokat, vagy a társadalmi kereteket is, és talán azok az eszközök, akik Isten szent lelkének az indítására erre készek és nyitottak, lehetnek Jézus kezei, lehetnek Jézus lábai, lehetünk az ő szavainak a közvetítői, ami bizonyos, hogy mindig ő cselekszik ma is. Nem a mi érintésünk, nem a mi lábnyomunk, nem a mi szavaink, hanem az Atya, Fiú, Szentlélek Isten az, aki gyógyíthat, aki vigasztalhat, aki leoldozhatja a bilincseket, aki szabadít. Ma is ő az Úr.
Ön a Református Missziói Központ lelkész igazgatója. Ez bizonyára nem egy munka, ez hivatás. Ön hogy éli meg ezt a szolgálatot?
Akik ismernek, sokszor hallják tőlem azt, és megkérdezik hasonlóképpen, hogy szerkesztőasszony, és megkérdezte most Katalin tőlem, és mindig az a válaszom, és ezt már így egészen át is gondoltam, hogy gyülekezeti lelkipásztori gondolkodással gondolom ezt a fajta intézményvezetést, hiszen arról van szó, és a kettőt persze nem lehet azonosítani, de az én fejemben, az én gondolataimban ez a pásztori jelleg az, ami uralkodik. Mert meg vagyok róla győződve, hogy egyetlen egy társadalmi missziós területnek sem lehet más küldetése és más célja, mint az, hogy Jézushoz vonzuk azokat az embereket, akik egyébként nem tartoznak semmilyen keresztény közösséghez, hanem éppen a szenvedélybetegségeik okán, az élethelyzeteik okán nyitottá válnak arra, hogy szükségük van, vágyakoznak az új életre, és lehetőségük is nyílik a missziókon keresztül. De természetesen egy intézmény, mint ahogyan a missziói központ is, egy gazdálkodó szervezet, rengeteg adminisztrációval, pénzügyi kérdésekkel, amelyeknek humánpolitikával, hogy ezt ne is hagyjam ki semmiféleképpen. Ezt a kettőt nem olyan egyszerű összeegyeztetni. Hálás vagyok Istennek, hogy a megelőző 21 éves gyülekezeti lelkipásztori szolgálatom során is sok-sok tapasztalatot szerezhettem. Nagyszerű elődeim voltak, akiknek a kezemunkája nyomán a pontos adminisztráció végzését nem tartom olyan nagy tehernek. Saját gyermekeim tanítottak meg a számítógépnek a használatára, és természetesen ők nem kezelik már olyan jól a Word és az Excel táblázatokat és sok egyebet, amivel dolgozni kell. Én viszont igen. Úgyhogy Istennek hála nem okoz nagy problémát. Van egy közgazdász férjem, aki mellett a pénzügyi kérdésekre is jobban rá tudtam tekinteni, de megvallom, hogy számlatükröket nézegettem, amikor intézményvezetésre felkértek engem. Szeretném átlátni ugyanis a folyamatokat. Úgy érzem, hogy felelős vagyok érte, és számon kérhető is vagyok érte. Nem egyszerű a számomra, de mindig felülírja a pásztori lelkület. Az ennek mégiscsak a célja. Isten szolgálatát végezhetem ezen az intézményi munkán keresztül is. Szeretném ezt tenni.
Szóba került férje, aki közgazdász, és utalt a gyerekeire. Mi az, amit a családjáról szívesen elmondana?
Nagy családunk van. Fiatalon házasodtunk össze, még mind a ketten egyetemisták voltunk. Már együtt kerültünk az első szolgálati helyre, a szülőfalumba, amikor segédlelkész voltam. Egyidősek vagyunk, és ő akkor ott kezdhette az egyik borászati vállalatnál a gyakornoki idejét. Üzemgazdász, közgazdász, kertészmérnök. Így együtt kerültünk az első szolgálati helyre. Sorban születtek a gyermekeink, 4 gyermekünk van. Valahogy a szolgálatba is együtt növekedtünk fel, ahogy fiatal családként elkezdtünk ott gyökeret verni. A szolgálatokba is így nőttek bele a saját gyermekeink is. Lelkipásztor családként egyé tudtunk válni azzal a gyülekezettel, vagy azokkal a gyülekezeti közösségekkel, hiszen az első 16 évet szolgáltunk együtt, vagy voltunk együtt. Ez meghatározta a gyerekeinknek a felnőtt életét is, hiszen már felnőttek. A miénket a férjemmel meg egyértelműen a mai napig szeretünk együtt menni ezekbe a szolgálatokba.
Nyilván a gyerekeknek is sikerült átadni azt az értékrendet, ami önt is jellemzi, hiszen ebben nőttek föl a gyerekek születésüktől fogva.
Igen, ez így van. Az első számú segítségek a nyári táborokban a saját gyerekeink voltak. Ifjúsági csoportokba részt vesznek, keresztény közösségekbe jártak, járnak. Szeretném azt az illúziót eloszlatni, hogy egy lelkész családba felnőtt gyerekek élete a zökenőmentes és sima. Istennek nincsenek unokái, hanem csak gyermekei vannak. Ez azt jelenti, hogy nem lehet beleszületni az Istennel való személyes kapcsolatba. Azért meg kell küzdeni, azt meg kell harcolni mindenkinek. A gyerekeink közül, a fiaink közül a középső lelkipásztor lett. Ő is harcolja most már egy önálló gyülekezet lelkészeként azt a harcot, hogy pásztori szolgálatot tudjon végezni teljes szívével. A többiek pedig többnyire istentiszteletekre járnak, kevésbé vannak elköteleződve egy-egy gyülekezetben. Amit én hiszek, mint édesanya, hogy ismerik Jézus hangját, a pásztor hangját, és azért imádkozom, hogy ezt mindig minden más hangtól el tudják különíteni. Nem tudok többet tenni.
Kevés szabad idejét mivel tölti?
Lehet, hogy furcsának fog hangozni. Sok utat kell megtennem nap mint nap Budapestre. Ez legalább 2,5-3 óra autóút. Ez is egyfajta szabadidőnek felfogható, azon kívül, hogy vezetek. Sokat imádkozom. Nagyon hálás vagyok azért, hogy az énekes könyvünk énekeit végig tudtam énekelni már több alkalommal, mind az 512-t, minden versében. csodákat tudok felfedezni benne. A szabadidőm egyéb részét szeretem a családommal tölteni. Idősödő szüleink vannak, mind a férjem oldaláról, mind az én részemről. Nem tudok annyira odafigyelni rájuk, mint szeretnék. Igyekszem részt venni gyülekezeti alkalmakon. Szeretek olvasni. Szeretnék többet olvasni, könyveket, úgyhogy az e-bookot még nem kezdtem el használni. Többször megkísértett már, hogy milyen jó lenne, de nem. Könyveket szeretek én is a kezembe venni. Igyekszünk időnként egy-másfél napot így a családdal, meg a gyerekekkel együtt, a felnőtt gyerekeket már nem könnyű összegyűjteni, de igyekszünk egy évben legalább 2-3 alkalommal egy-két napot velük is együtt tölteni, hogy beszélgethessünk. Körülbelül ennyi, amit ezen a téren el tudok mondani.
Nincs több idő. A reformáció 500 éves. Mik a reformáció értékei a mában? Ezen belül az ön életében, ha meg kellene határozni, hogy mi az az örökség, ami önnek nagyon fontos, mit mondana erről?
Nem azért, mert református vagyok, hanem azért, mert hitben élő ember vagyok. Számomra az ige, a szentírásbeli ige, a hirdetett ige, a kijelentett ige Jézus személyében, ez a reformáció örökségében a legfontosabb. Van egy bibliavers Jeremiás proféta síralmak könyvében, amit nagyon szeretek és nagyon közel van a szívemhez. Szeretném ezt elmondani így.
Ez az ige, amit hozott nekünk? Köszönöm szépen,
igen.
Hallgatjuk.
Azt írja Jeremiás proféta, szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Ennek a megújulásnak, a minden napról, napról napra történő ismétlődése ad számomra egy nagy reménységet és nagy bizodalmat, hiszen itt az Isten irgalmának és az ő hűségének a naponkénti megújulásáról van szó, ami a számomra azt üzeni, hogy az én szívemben is a hűségnek és az irgalomnak, a hűségnek Isten iránt, és mindaz iránt, amit tőle kaptam, az irgalomnak pedig az emberi világ iránt, az embertársaim iránt, és önmagam iránt is meg kell újulni, mert ha ez nem történik meg, akkor vége van a kapcsolatainknak, mind az Istennel való kapcsolatnak, mind pedig az emberi kapcsolatainknak. Ez sokat jelent nekem, és nagyon sokszor van a gondolataimban, hogy tanít engem Isten napról napra megújulni hűségben, irgalomban, mert irányomban ő ezt mindig megteszi, nem felejti el, én se szeretném elfelejteni.
Nagyon köszönöm Erzsébet, hogy elfogadta a Mária Rádió meghívását. Isten áldását kérem életére, szolgálatára. Áldás, békesség.
Istennek dicsőség.
Magyarné Balog Erzsébet református lelkésszel Rózsa Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu